4, és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! 2025. március 20-án csütörtökön. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Földi zarándokságom új napja igyekvőben afelé a híd felé, mely átvisz a túlsó partra, az örök élet partjára, oda, ahol téged, Uram, újra megtalállak, de most már fényességedben és dicsőségedben. Segíts, hogy ma figyelemmel odahallgassak szavaidra és sugalmazásaidra. Vezess mindig, hogy ki tudjam kerülni a veszélyeket, melyek utamon is rám leselkednek. Add meg nekem, hogy örömmel siessek fele barátom megsegítésére szükségeiben. Mária, Jézus anyja és a mi anyánk, vezess engem szent fiathoz, és imádkozzál érettünk most és halálunk óráján. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat a szeretetről Thomas Mertontól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Ha igaz szívvel szeretjük egymást, akkor szeretetünk megkapja a tisztán látó okosság ajándékát, amely minden egyes lélekben felismeri és tiszteletben tartja Isten terveit. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Klaudiákat és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. Majd a folytatásban ma is fellapozzuk a kalendáriumot. Ezúttal március 20-a fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük, én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Üdvözítő, te nem vonakodtál megnyitni ártatlan, igazsággal és élettel teli ajkaidat az áruló Júdás hamis és hazug arca előtt. Barátnak szólítottad őt mondván: barátom, miért jöttél? Még csókkal is meg akartad menteni e szerencsétlen szívét. Júdásnál nagyobb áruló az én lelkem, hányszor vetettelek magamhoz, Uram? Azután kegyetlenül megsebeztem alázatos és szelíd szívedet. De a te újból megmutatkozó türelmed bizalmat ébresztett bennem. Csak a megbánás szavát vártad Júdástól, és megmenthetted volna. E szót én most százszor is elmondom, Jézusom. A lelkem tele van keserűséggel amiatt, hogy megbántottalak. Bocsáss meg, Istenem! Bocsáss meg nekem!
Hallgassák meg híreinket!
Közös imádságra hív Eger főterére az Egri Fertájmesteri Testület március 24-én, hétfőn 18 órától. Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának előestéjén, kilépve a templomok csendjéből, a dobótéren közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az életvédelmért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéért. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, hogy közösségben együtt imádkozzunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése híruladásának ünnepén, a remény zarándokaiként fogalmaznak a meghívóban. Az eseményre mindenkit szeretettel várnak. Az EGRI Fertálymesteri Testület tagjait legtöbbször az állami és egyházi ünnepeken láthatják a városlakók, holott szociális, karitatív és hitéleti tevékenysége révén a közösség aktívan jelen van Eger mindennapi életében is. A város imádságot immár negyedik alkalommal szervezik meg. Az EGRI Főegyházmegye fenntartásában működő óvodák intézményvezetői számára tartottak értekezletet az érseki papnevelő intézetben kedden. A program szentmisével kezdődött, melyet Ternyek Csaba egriesek mutatott be. Prédikációjában a főpásztor egyebek mellett arról beszélt, hívő emberként és vezetőként igazodási pontok vagyunk mások számára, ezért rendszeres lelkiismeret vizsgálattal arra kell törekedni, hogy gondolataink, szavaink és tetteink összhangjával vonzó módon tudjuk képviselni Jézus Krisztus tanítását. Az óvoda vezetőket arra bíztatta, hogy tanítsák meg a gyerekeket arra, milyen nagy öröm jót tenni másokkal. Jelenleg 34 óvoda működik az egyházmegye fenntartásában. Magyarország és Vietnám is a nemzetközi béketábor tagja, ekképp mindkét ország érdekelt az ukrajnai háború minél előbbi diplomáciai rendezésében, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Hanoiban. Szijjártó Péter a vietnámi kollégájával folytatott megbeszélése után úgy vélekedett, ebből a szempontból az előző este nagyon bíztatóan alakult, hiszen az amerikai és az orosz elnök tárgyalásai még közelebb hozták a békereményét. Stratégiai együttműködés indul Magyarország és Vietnám között a nukleáris ipar területén, ismertette a tárcvezető, hozzátéve, hogy hazánknak jelentős szerepet szánnak a dél-kelet-ázsiai ország nukleáris iparának fejlesztésében a technológia és a képzés terén. Kétoldalú magyar-ukrán külügyminiszteri találkozó megtartásáról állapodott meg Szijjártó Péter és ukrán kollégája Andrej Sibiha, a két politikus egy indiai tanácskozáson találkozott kedden. A műhús egy csinálmány, mi pedig ragaszkodunk ahhoz, hogy az élelmiszer előállítása termőföldhöz kötődjön, mert ez jelenti a hagyományainkat és a kultúránkat, hangsúlyozta az agrárminiszter. Nagy István arról tájékoztatott, megkezdődött a laboratóriumi hús hazai gyártásának és forgalmazásának betiltásáról szóló jogszabályvitája az országgyűlésben. A kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatottsága 2010 óta a korábbi 66-ról 80%-ra nőtt, ami az Európai Unión belül is a második legjobb arány, jelentette ki a családokért felelős államtitkár a Borsodabolcs-Zemplén vármegyei Taktaharkányban a helyi bölcsőde átadó ünnepségén. Kont Zsófia, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, hozzátette, ehhez az eredményhez egy intézményi rendszert is ki kellett alakítani, hogy legyen hely, ahol a gyermekek jó helyen vannak. Újabb a kisgyermekes családokat segítő intézkedést tervez a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Társadalmi egyeztetése bocsátja azt a jogszabálytervezetet, amely tovább erősíti a szülők szabad választási lehetőségét azzal, hogy a GED extra mintájára lehetővé tenni, hogy a csecsemőgondozási díjat munkavégzés mellett is igénybe lehessen venni. 300 kg kábítószert foglalt le a rendőrség az elmúlt 2 hétben, a kormányzat által a droggal szemben meghirdetett zéró tolerancia nyomán megvalósított razziák keretében, jelentette be a kormánybiztos. Ez azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb mélyre került a forgalomba, vagyis indokolt és eredményes a koncentrált akciósorozat, közölte Horváth László. 51 milliárd forintot biztosítanak távhőtermelőknek, hogy földgáz helyett megújuló energiaforrásból állítsanak elő hőt, és további 45 milliárdot vezeték cserére, közölte Cepek Gábor a Facebook oldalán. Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára úgy fogalmazott, az elmúlt 35 év legnagyobb távhőfejlesztési programját indítja el a kormány a Jedlikányos energetikai program keretében. Az elmúlt 25 év legjobb eredménye 10,3%-ra csökkent a korai iskola elhagyók aránya, között a belügyminisztérium az MT-vel. Ők azok a legfeljebb alapfokú iskolai végzettségű 18-24 évesek, akik a felmérést megelőző 4 hét folyamán nem vettek részt oktatásban, képzésben. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, felhő sem lesz felettünk, így csapadék sem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban -6, -5, napközben aztán 12-13 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa a kórházban. Enyhe javulás, fokozatosan csökkentik az oxigén adagolást. A pápa szerdai katekézise. Az életben változtatnunk kell, hogy új módon tudjunk szeretni. Ferenc pápa első homíliája beiktatásakor Szent József ünnepén 2013-ban. Legyetek őrzői Isten ajándékainak. Mattarella a pápának. 12 éves szolgálat nem csak az egyháznak, hanem az egész emberiségnek.
Ferenc pápa a kórházban. Enyhe javulás. Fokozatosan csökkentik az oxigén adagolást. A Szentszék sajtóközpontja kedden este újból tájékoztatott a pápa egészségi állapotáról, mely lassú javulást mutat mind a légzés, mind a mozgás terén. Az előző éjszaka már nem alkalmaztak gépi lélegeztetést. Állapota stabil az összetett kórképen belül. Ferenc pápa egészségi állapotában továbbra is enyhe javulás tapasztalható, mozgásszervi és légzési szempontból egyaránt. Az orvosok elkezdték fokozatosan csökkenteni az éjszakai gépi lélegeztetést és a napközbeni magas áramlású oxigénterápiát, tehát az orrkanülön át végzett oxigénellátást alkalmazzák. Hétfőn éjszaka a pápa nem használta a maszkot. Ez jó hír, de óvatosan kell fogadni, mivel nem biztos, hogy a következő napokban nem lesz rá szükség. Húzza alá a szentszéki közlemény. Fokozatos csökkentésre van szükség, nem pedig teljes elhagyásra. Kedden napközben a Szentatya folytatta a gyógyszeres kezelést, a mozgásszervi és légzési fizioterápiát. Dolgozott egy keveset és az imának szentelte idejét. A pápa továbbra is követi az orvosai által előírt diétát, mely szilárd ételekből áll. Egészségi állapota stabil az összetett kórképen belül. A következő orvosi jelentés szerda este várható. Ferenc pápa katekézise. Az életben változtatnunk kell, hogy új módon tudjunk szeretni. Gyakran előfordul velünk, hogy nem találjuk a helyes utat, sötétben tapogatózunk. Érezzük, hogy változtatnunk kellene, de nincs hozzá bátorságunk. Ez történt Nikodémussal is, akinek azonban sikerült felülemelkednie félelmén, és követte Jézust. A lélek minket is erre hív. Krisztusban megtaláljuk a reményt, amellyel változtathatunk életünkön, és újjászülethetünk. Közzétették a Szentatya szerdai katekézisét, amelyben a Jézus és Nikodémus közötti találkozás reménykeltő és bátorító példáját tárja elénk, hogy megmutassa, Krisztus milyen módon ad nekünk reménységet. Vannak olyan találkozások, amelyek megvilágítják az életet és reményt hoznak. Megeshet például, hogy valaki segít más szemszögből tekinteni egy nehézségre vagy problémára, amit átélünk. Vagy egyszerűen csak mond egy szót, amitől nem érezzük egyedül magunkat a fájdalmunkban. Olykor csöndes találkozások is lehetnek, ahol nem hangzik el egy szó sem. Mégis ezek a pillanatok segítenek folytatni az utunkat. Ferenc pápa katekézisében elsőként Jézus és Nikodémus találkozásáról olvashatunk, amelyet János evangéliumának 3. fejezete ír le. Ez a találkozás ugyanis megmutatja, hogy ki lehet jönni a sötétből, és megtalálni a bátorságot Krisztus követéséhez. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, egy zsidó tanácsos. Ez ének idején fölkereste Jézust, s így szólt hozzá. Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, hisz senki sem vihet végbe olyan jeleket, amilyeneket te végbe viszel, ha nincs vele az Isten. Jézus azt felelte neki, bizony-bizony mondom neked, aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus éjszaka megy Jézushoz, szokatlan időpont ez egy találkozáshoz. János nyelvezetében az időmeghatározások gyakran jelképes erejűek. Itt az éjszaka valószínűleg a Nikodémus szívében lévő éjszakára utal. Egy olyan emberre, aki a kétségek sötétségében botorkál, abban a homályban, amelyet akkor élünk meg, ha már nem értjük, mi történik velünk, és nem látjuk magunk előtt a követendő utat. Aki sötétben van, nyilvánvalóan a fényt keresi. János pedig így ír evangéliuma elején. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. Nikodémus tehát Jézust keresi, mert ráérzett, hogy ő világíthatja meg a szívében lévő sötétséget. Mindazonáltal az evangélium azt is elbeszéli, hogy Nikodémus nem fogja föl rögtön, amit Jézus mond neki. A párbeszédükben ezért sok félreértést és sok iróniát is találunk, ami szintén jellemző János evangelistára. Nikodémus azért nem érti, amit Jézus mond neki, mert továbbra is a saját logikája és kategóriái mentén gondolkodik. Határozott személyiség, közszereplő, egy zsidó vezető. Valószínűleg azonban érzi, hogy valami már nem működik az életében. Rájön, hogy változtatnia kellene, de nem tudja, hol kezdje. Életünk bizonyos szakaszaiban ez valamennyiünkkel megtörténik. Ha nem fogadjuk el a változást, ha saját merevségünkbe, szokásainkba és gondolkodásmódunkba zárkózunk, akkor félő, hogy meghalunk. Az élet abban a változtatási képességünkben áll, hogy új módon tudjunk szeretni. Jézus egy új születésről beszél Nikodémusnak, ami nem csak lehetséges, de egyenesen szükséges is életünk egyes pillanataiban. Ha hagyjuk, hogy a Szentlélek új életet teremtsen bennünk, akkor újjá születünk. Újra megtaláljuk azt az életet, ami talán kihunyóban volt. Ferenc pápa azért kezdte Nikodémussal a jézusi találkozások sorát, mert ő olyan ember, aki saját életével bizonyítja be nekünk, hogy ez a változás lehetséges. Végül azok között lesz, akik elmennek Pilátushoz, hogy elkérjék Jézus testét. Végre megtalálja a fényt, újjászületik, és már nem kell sötétben lennie. A változások olykor megijesztenek minket. Egyfelől vonzanak, van, hogy vágyunk rájuk, másfelől pedig szeretnénk megmaradni saját kényelmünkben. Ezért a lélek arra biztat minket, hogy nézzünk szembe ezekkel a félelmekkel. Jézus emlékezteti Nikodémust, hogy a zsidók is féltek, amikor a pusztában vándoroltak. Annyira a saját aggodalmaikra fókuszáltak, hogy ezek a félelmek egyszer csak mérges kígyók alakját öltötték. Ahhoz, hogy megszabaduljanak, Mózes rézkígyójára kellett nézniük, vagyis fölemelni tekintetüket, és megállni a tárgy előtt, ami a félelmeiket jelképezte. Csak akkor leszünk szabadok, ha szembenézünk azzal, amitől félünk. Nikodémus, ahogy mi mindannyian, rátekinthet a megfeszítetre, arra, aki legyőzte a halált, minden félelmünk gyökerét. Emeljük föl mi is tekintetünket arra, akit átszúrtak. Hagyjuk, hogy Jézus velünk is találkozzék. Benne megtaláljuk a reményt ahhoz, hogy szembenézzünk életünk változásaival, és újjászülessünk. Buzdított katekézise végén Ferenc pápa.
Ferenc pápa első homíliája beiktatásakor Szent József ünnepén. Legyetek őrzői Isten ajándékainak. Pontosan 12 évvel ezelőtt, 2013. március 19-én, Szent József ünnepén, a Péteri szolgálata kezdetén bemutatott szentmisén tartotta meg első homíliáját Ferenc pápa. A maga nemében ez a beszéd egyúttal a programját is jelezte, amelyet most felidézünk, Ferenc pápára imádsággal gondolva, akit több mint egy hónapja a kórházban ápolnak. Hálát adok az Úrnak, hogy péteri szolgálatom kezdetének a szentmiséjét, Szent József, Szűz Mária jegyesének és az Egyetemes Egyház védőszentjének ünnepén mutathatom be, kezdte beszédét a pápa. Az evangéliumban hallottuk, hogy József úgy cselekedett, ahogy az Úr angyala parancsolta neki, és magához vette feleségét. Ezekben a szavakban már benne van az a küldetés, amelyet Isten Józsefre bíz, hogy kusztos, őrző és gyám legyen. De kinek a gyámja? Kérdezte a pápa. Máriának és Jézusnak. Ám ez a gyámság kiterjed aztán az egyháza is, ahogyan második János Pál hangsúlyozta, Szent József, miként szeretettel gondozta Máriát, és örömteli elkötelezettséggel szentelte magát Jézus Krisztus nevelésére, úgy őrzi és védelmezi misztikus testét, az egyházat, amelynek a boldogságos szűz az alakja és példaképe. Hogyan gyakorolja József ezt a gyámkodást? Kérdezte a pápa. Tapintattal, alázattal, csendben, de állandó jelenléttel és teljes hűséggel, még akkor is, ha nem érti azt. A Máriával kötött házasságától kezdve a 12 éves Jézusnak a jeruzsálemi templomban történt epizódjáig minden pillanatot gondosan és teljes szeretettel kísér. Jegyese Mária mellett van az élet derűs és nehéz pillanataiban, a betlehemi népszámláláshoz vezető úton és a szülés aggódó örömteli óráiban, az egyiptomi menekülés drámai pillanatában és a templomban fia kétségbe esett keresésekor, majd a názareti ház mindennapjaiban a műhelyben, ahol Jézus tanította az ácsmesterségre. Hogyan éli meg József hivatását Mária, Jézus és az egyház gyámjaként? Istenre való állandó figyelemmel, az ő jeleire nyitottan, az ő tervének rendelkezésére állva. Ezt kéri Isten Dávidtól, ahogyan az első olvasmányban hallottuk. Isten nem ember által épített házat akar, hanem az ő szava, terve iránti hűséget, mert maga az Isten az, aki házat épít, mégpedig az ő lelke által megjelölt élő kövekből. József pedig őrző, mert tudja, hogyan kell Istenre hallgatni, hagyja magát vezetni az ő akaratától, és éppen ezért még érzékenyebb a rábízott emberek iránt, tudja reálisan olvasni az eseményeket, odafigyel a környezetére, és tudja, hogyan kell a legbölcsebb döntéseket meghozni. Benne meglátjuk, hogyan válaszol az ember Isten hivatására. Készséggel, felkészültséggel. Ám azt is látjuk, hogy ki a keresztény hivatás középpontja. Krisztus. Hogy gondozzunk másokat és a teremtést is. Az őrzés hivatása azonban nem csak minket, keresztényeket érint, hanem van egy olyan dimenziója, amely megerőzi azt is, mert egyszerűen emberi, ezért mindenkit érint. Ez pedig az egész teremtés, a teremtés szépségének őrzése, ahogy a teremtés könyvében olvashatjuk, és ahogyan Asszízi Szent Ferenc megmutatta azt nekünk. Ez az Isten minden teremtménye és a környezetünk iránti tisztelet. Ez az emberektől való gondoskodás, a törődés mindenkivel, minden emberrel, szeretettel, különösen a gyermekekkel, az idősekkel, azokkal, akik a leggyengébbek, és akik gyakran a szívünk perifériáján vannak. És ez a családban az egymásról való gondoskodás, ahogy a házastársak gondoskodnak egymásról, majd szülőként gondoskodnak gyermekeikről, és idővel a gyermekek is szüleik gondozóivá válnak. Ez a barátságok őszinte megélése, amely kölcsönös őrizés a bizalomban, tiszteletben és jóságban. Végül is minden az ember gondjaira van bízva, és ez a felelősség mindnyájunkat érint. Legyetek őrzői Isten ajándékainak, hangsúlyozta Ferenc pápa első homiliája. Amikor pedig az ember elmulasztja az őrzésnek ezt a felelősségét, amikor nem vigyázunk a teremtésre és a testvéreinkre, akkor utat tör a pusztulás és a szív elsorvad. A történelem minden korszakában vannak sajnos heródesek, akik halálos terveket szőnek, pusztítanak és elcsúfítják az ember arcát. Ma Szent József napján ünnepeljük Róma új püspöke Péter utóda hivatalának kezdetét, amely egyben hatalommal is jár. Természetesen Jézus Krisztus adott hatalmat, de milyen hatalmat? Jézus háromszor kérdezi Pétert a szeretetről, amit a háromszoros meghívás követ. Legeltes bárányaimat, legeltes juhaimat. Soha ne felejtsük el, hogy az igazi hatalom szolgálat, és hogy még a pápának is ahhoz, hogy a hatalmat gyakorolja, egyre inkább bele kell helyezkedni abba a szolgálatba, amelynek fénylő csúcsa a kereszten van. Szent József alázatos, konkrét, hitben gazdag szolgálatára kell tekintenie, és hozzá hasonlóan ki kell tárnia a karját, hogy őrizze Isten egész népét, és szeretettel, gyengétséggel fogadhassa az egész emberiséget, különösen a legszegényebbeket, a leggyengébbeket, a legkisebbeket. Őrizni Jézust Máriával, őrizni az egész teremtést, őrizni minden egyes embert, különösen a legszegényebbeket, őrizni önmagunkat. Nos, ez az a szolgálat, amelyre Róma püspöke hivatott, de amelyre mindannyian hivatottak vagyunk, hogy felragyogtassuk a remény csillagát. Őrizzük meg szeretettel azt, amit Isten adott nekünk. Kérem Szűz Mária, Szent József, Szent Péter és Pál apostolok, valamint Szent Ferenc közbenjárását, hogy a Szentlélek kísérje a szolgálatomat, és ezt mindnyájatoktól kérem, imádkozzatok értem. Amen. Zálul Ferenc pápa első homíliája 2013. március 19-én Szent József ünnepén, Péteri szolgálata kezdetén bemutatott Szent Misén.
Mattarella üzenete a pápának. 12 éves szolgálat nem csak az egyháznak, hanem az egész emberiségnek. Hála az egész olasz nép részéről, szerető közelség, a legjobbakat kívánjuk a mi hamarabbi gyógyulásához. Ezeket az érzéseket fejezte ki Sergio Mattarella, az olasz köztársaság elnöke Ferenc pápához intézett üzenetében, Péteri szolgálata kezdetének 12. évfordulója alkalmából. Az olasz államfő elismerését fejezi ki a február 14-e óta a Gemelli kórházban fekvő pápának, azért a 12 évért, amelynek során nem csak a katolikus egyház, hanem az egész emberiség állandó szolgálatában a leghitelesebb tanúságot tette az evangéliumi értékekről. A Dilexit Nos kezdetű enciklika ékes példája ennek az ihletésnek, amely arra hív minden jó akaratú nőt és férfit, hogy lépjen túl a személyes haszon határain, és ismerje fel, hogy másokhoz az emberi testvériség köteléke által kötődik, amely független a földrajzi közelségtől vagy a kulturális érzékenységtől, olvasható az elnöki üzenetben. Ezzel kapcsolatban az olasz államfő emlékeztet azokra a példanélküli elgondolkodtató javaslatokra, amelyeket Ferenc pápa nagyívű tanító hivatala a vita középpontjába helyezett fontos multilaterális találkozókon. Az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási egyezményét aláíróinak konferenciáján, az Olaszország elnökletével megtartott púljai G7 csúcs találkozón, valamint a G20-ak tanácskozásán. Mindezen alkalmakkor a pápa határozott felhívást intézett a remény újrafelfedezésére, az erőszak és a visszaélés logikájának félretételére, valamint a megújulás azon lehetőségeire, amelyeket az új technológiák etikus alkalmazása nyitott meg. Miközben nemzetközi szinten gyengülni látszanak a jog és az államok közötti együttélés helyes megfogalmazásának érvei, az önhangjára minden eddiginél nagyobb szükség van, erősíti meg az olasz államfő üzenetében. Továbbá emlékeztet arra is, hogy a szent év elején, 2024. december 26-án Ferenc pápa megnyitotta a Szent Kaput a Rebibia római börtönben, valamint arra a döntésre, hogy a következő hónapokban az oltár dicsőségére emeli Carlo Acutist és Pier Giorgio Frassatit, akiket még a fiatalabb nemzedékek is nagyon szeretnek. A pápának ezek a döntései nagy hálát váltanak ki polgártársaimban Róma püspöke iránt, akinek Olaszország iránti különleges gondoskodását mindannyian érezzük, hangsúlyozza üzenetében Sergio Mattarella. Végül őszinte jó kívánságait fejezi ki Ferenc pápának Péteri szolgálata folytatásához, szívből jövő jó kívánságaival együtt a mielőbbi gyógyulásához. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus.
A Vatikáni rádióadását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egy Európai Uniós programban elnyert félmilliárd forintos támogatásból indított programot az ukrajnai menekültek társadalmi beilleszkedésének segítésére és az önálló életvitelük kialakítására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A program megnyitóján Gáncs Kristóf, az ügyvezető igazgató azt mondta, az ukrajnai háború kitörését követően a magyar emberek jelesre vizsgáztak szolidaritásból, de a tapasztalatok szerint a támogatások mértéke az idő előre haladtával gyengül, pedig továbbra is szükség van a segítség nyújtásra. Magyarország és Vietnám is a nemzetközi béketábor tagja, ekképp mindkét ország érdekelt az ukrajnai háború minél előbbi diplomáciai rendezésében, között a külgazdaság és külügyminiszter Hanoiban. Szijjártó Péter a vietnámi kollégájával folytatott megbeszélése után úgy vélekedett, ebből a szempontból az előző este nagyon bíztatóan alakult, hiszen az amerikai és az orosz elnök tárgyalásai még közelebb hozták a béke reményét. Stratégiai együttműködés indul Magyarország és Vietnám között a nukleáris ipar területén, ismertette a tárcavezető, hozzátéve, hogy hazánknak jelentős szerepet szánnak a dél-kelet-ázsiai ország nukleáris iparának fejlesztésében a technológia és a képzés terén. Kétoldalú magyar-ukrán külügyminiszteri találkozó megtartásáról állapodott meg Szijjártó Péter és ukrán kollégája Andrej Sibiha, a két politikus egy indiai tanácskozáson találkozott még kedden. Örömteli fejlemény a Kirgizisztán és Tadzsikisztán közötti határvita lezárása, amely nagyban hozzájárul a közép-ázsiai térség és ezáltal az egész világ biztonságának javulásához, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebookon. Kirgiz kollégájával folytatott telefonbeszélgetése után számolt be erről a Szijjártó Péter. A műhús egy csinálmány, mi pedig ragaszkodunk ahhoz, hogy az élelmiszer előállítás a termőföldhöz kötődjön, mert ez jelenti a hagyományainkat és a kultúránkat, hangsúlyozta az agrárminiszter. Nagy István arról tájékoztatott, megkezdődött a laboratóriumi hús hazai gyártásának és forgalmazásának betiltásáról szóló jogszabályvitája az országgyűlésben. Új olajmezőt fedezett fel a MOL a Dunántúlon Somogy-Sámson határában. A decemberben végzett kutatófúrással 1250 méteres mélységben találták az olajat. Kihirdették a tartósan vízhiányos időszakot az ország teljes területére. Az ilyen időszakban vízjogi engedély nélkül is lehet öntözni 30 napig, ha azt a gazdálkodó bejelenti. A kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatottsága 2010 óta a korábbi 66-ról 80%-ra nőtt, ami az Európai Unión belül is a második legjobb arány, jelentette ki a családokért felelős államtitkár. Kondzs Zsófia, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Taktaharkányban beszélt a helyi bölcsöde átadó ünnepségén. A térség fideszes országgyűlési képviselője is. Hozzátette, ehhez az eredményhez egy intézményi rendszert is ki kellett alakítani, hogy legyen olyan hely, ahol a gyermekek jó helyen vannak. Újabb a kisgyermekes családokat segítő intézkedést tervez a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Társadalmi egyeztetése bocsátja azt a jogszabálytervezetet, amely tovább erősíti a szülők szabad választási lehetőségét azzal, hogy a GED extra mintájára lehetővé tenni, hogy a csecsemőgondozási díjat munkavégzés mellett is igénybe lehessen venni. 300 kg kábítószert foglalt a rendőrség az elmúlt két hétben a kormányzat által a droggal szemben meghirdetett zéró tolerancia nyomán megvalósított razziák során, jelentette be a kormánybiztos. Ez azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb méreg került forgalomba, vagyis indokolt és eredményes a koncentrált akciósorozat, közölte Horváth László. 51 milliárd forintot biztosítanak távhőtermelőknek, hogy földgáz helyett megújuló energiaforrásból állítsanak elő hőt, és további 45 milliárdot vezeték cserére, közölte Cepek Gábor a Facebookon. Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára úgy fogalmazott, az elmúlt 35 év legnagyobb távhőfejlesztési programját indítja el a kormány a Jedlikányos energetikai program keretében. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, felhő sem lesz felettünk, így csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban -5, napközben 12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Március 20-a csütörtök van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Klaudiákat. A Klaudia a latin eredetű Claudius női párja. Vélhetően a Claudus szóból ered, melynek jelentése béna, sánta. A Klaudiák védőszentje két Klaudia nevű ókeresztény vértanúnő valamelyike, akik időben a 4. század elején és térben Kis-Ázsia két helységében egymáshoz közel áldozták fel életüket Krisztusért. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Klaudia nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként szóljon most az ünnepelteknek a következő zeneszám. Mi, a Szent István Rádió munkatársai, ezzel köszöntjük a mai nap ünnepeltjeit. A Jóisten éltesse őket!
Néha rám talál a félelem, velem vagy még, vagy csak képzelem. Hisz tudom jó, hogy a szerelem elszáll, csak a megszokás él tovább. Ben nézlek, ahogy elalszol, tested kérdés nélkül válaszol. Hisz tudod jó, hogy őrzöm az álmod, bármilyen vagy, ha hajnalod el.
Ezer kis jel sem volt elég, még mindig nem érted az, hogy kell lesz. Te necesito. Nem kérdés volt, hanem bók, de neked mindegy, úgy sem ér el. Gondoltam, félrehúzol, egy mosolytól tűz lobban bennem, mi bennem régen ég. Valam kis játék, más férfi ebbáért, önni tudna és pont. Téged nem hat meg, mit kell tennem. És jel sem volt elég, még mindig nem érted azt, hogy kell lesz. Necesito. Ezer kis szó is túl kevés, belém se nézel. Azért, hogy rám néz, átkarol simogas bont szépeket, ezer csókkal kényeztes engem végre. De te, ha csak magadra típus, narcisztikus, hím nagy, mégis kell lesz bevallom, hallom, hogy itt jársz. Rögtön fodrát, parfüm nyaklánc, rúzs és dekoltás, balat a szoknyám, bár csak tudnám, mit kell tennem még. Ezer kis jel sem volt elég, még mindig nem érted azt, hogy kell lesz, tenni össze szító. Ezer kis szó is túl kevés, már felén sem nézel, mit kell tennem még. Bárcsak tudnám, mit kell tennem még. Ezer kis jel sem volt elég, még mindig nem érted azt, hogy kell lesz tenni össze szító. Ezer kis szó is túl kevés, ha felén se nézel, mit kell tennem még. Hogy rám figyelj, ezer kis jel sem volt elég, még mindig nem érted.
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz március 20-a fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. Időszámításunk előtt 43-ban született Ovidius, római költő. A római aranykor költője volt ő. Előkelő lovagrendi családból származott, korán Rómába került, ahol a legjobb mestereknél nevelkedett, majd kisebb tisztségeket töltött be. A pénzverés felügyeletét is ellátta. Számára azonban a költészet mindennél fontosabb volt. Így írt erről. Önként jött ajkamra, kötött formában az ének. Fiatal éveit gondtalanul élte az arany Róma előkelő társaságaiban. Bejáratos volt a császári udvarba is. Fő műve a 15 könyvre osztott, mintegy 12 000 soros átváltozások, amely görög és római átváltozás mítoszok sorozata. Augustus római császár 8-ban száműzetésbe küldte a Fekete-tenger partján fekvő Tomiszban, azonban római polgárjogát, vagyonát, sőt a Rómával való írásbeli kapcsolatjogát is megtarthatta. Bár élete végső pillanatáig reménykedett benne, nem kapott kegyelmet, és száműzetésben halt meg. 1767-ben Monostorapátiban született Varga Márton, természettudós, akadémiai tanár, aki alsóbb iskoláit és a gimnáziumot Szombathelyen és Székesfehérváron végezte, majd Győrben bölcseleti tanulmányokat folytatott. Először Komáromban tanított középiskolában, majd a Nagyváradi Akadémiához nevezték ki természeti és gazdasági tudományok tanárává. Innen 1809-ben a Győri Akadémiához helyezték át professzornak, majd a Zirci apátság jószág kormányzója lett. Akadémiai tanárként sokat tett a természettudományok magyar nyelvű megismertetéséért. 3 kötetes tankönyve a 18. századi tudományos eredmények magas színvonalú összefoglalása. 1796-tól volt tagja az Erdélyi Nyelvművelő Társaságnak. Mint nyelvművelő is, a tudomány szaknyelvének kialakításán fáradozott. Fő művei közül megemlítem a Gyönyörű természet tudománya és a Csillagos égnek című alkotásokat. 1828-ban született Henrik Ibsen, világhírű norvég drámaíró, akinek kiemelkedő művei a Vadkacsa, a Nóra, a Szolneszépítőmester és a Hedda Gabler című dráma, valamint a Pörzsin című drámai költemény. 1854-ben született Safarzik Ferenc, geológus, akadémikus, földrengés kutató. Miután elvégezte a Budapesti Tudományegyetemet, 1876 és 82 között az Ásványföldtan tanszéken tanársegéd, majd a Földtani Intézet geológusa volt. 1891-től a Műegyetemen a technikai geológia magántanára, 1904-től az Ásványföldtani tanszék tanára volt. Ezután a Földtani Társaság elnöke lett, és élete végéig a hidrológiai szakosztály elnöki tisztét is betöltötte. A Magyar Tudományos Akadémiának 1902-ben lett levelező, 1916-ban rendes tagja. Fő munkái Budapest és környéke, a Cserhát és a Déli Kárpátok földtanára vonatkoztak. Ő vezette be a hazai tudományos földrengéstani megfigyelést, hidrológiai és rendszeres földtani kutatásokat. A Magyar Hidrológiai Társaság 1943-ban tiszteletére évenként kiosztásra kerülő Safarzik érmet alapított. 1895-ben született Dudik Endre zoológus, barlangbiológus. Az ő nevéhez fűződik a magyarországi állatrendszertani és állatföldrajzi oktatás megindítása. Munkájáért Kossuth díjban is részesült. 1915-ben született Karelli Gábor, tenor operaénekes, aki a New Yorki Metropolitan Opera tagja volt. Eredeti neve Krausz Gábor volt. Jogi és zenei tanulmányait Budapesten végezte, 1939-től az USA-ban élt, 1951-ben lett a New Yorki Metropolitan Opera tagja, ahol egyike volt a legtöbbet foglalkoztatott lírai tenoroknak. 1966-tól a Manhattan School of Music tanára volt. Önéletrajza Utam a Metropolitanbe címmel jelent meg 1979-ben. 1931-ben született Avar István, Kossuth díjas, kétszeres Jászai Mari díjas színész, érdemes és kiváló művész. A Színház és Filmművészeti Főiskolán 1954-ben szerzett diplomát, s onnan hamarosan le is szerződött a Pécsi Nemzeti Színházhoz. Itt prózákban, tragédiákban és vígjátékokban játszott. Majd a Madách Színház, a Nemzeti Színház és a Pesti Magyar Színház következtek szakmai életében. A Színház és Filmművészeti Főiskola színpadi beszédtanára, 1987 és 88 között egyetemi tanára, 88-tól 91-ig pedig tanszékvezetője volt. 1959-ben kötött házasságot Gyapai Ivett színésznővel, akivel haláláig házasságban élt. Egyetlen gyermekük született István 1962-ben, aki nem követte édesapját a pályán. Két unokája született, Dániel és Ádám. Számos színpadi szerepe mellett játékfilmek közül szerepelt a Hattyúdal, az Oldás és kötés, a Szegény legények, az Égi bárány, a Hahó öcsi, az Elvarázsolt dollár és a Hamis a baba című alkotásokban. TV-filmek közül pedig láthattuk a Princa katona, az Egy óra múlva itt vagyok, a Fekete város, a Zsaruvér és Csigavér című sorozatokban. Avar István gyakran szinkronizált is. Jellegzetes magyar hangját kölcsönözte például Richard Harrisnek és Cliff Robertsonnak. Hangos könyveket is hallhatunk az ő hangjával. Arany László Szép magyar népmesék és Márai Sándor Füves könyvét olvasta fel CD-re. 1953-ban született Csányi Sándor, közgazdász, bankár és üzletember. Jászárok szálláson született. A rendszerváltás előtt a pénzügyminisztérium munkatársa volt, majd a bankszektorban helyezkedett el. 1992-től az OTP Bank elnök vezérigazgatója, Magyarország egyik leggazdagabb emberének számít. 2010. július 6-a óta a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke. 1958-ban született Budapesten Hirtling István, Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes művész. Aki színészi tanulmányait 1976-ban a Budapesti Gyermekszínház színészképző stúdiójában kezdte. 1979-ben nyert felvételt a Színházi és Filmművészeti Főiskolára, ahol 1984-ben szerezte meg diplomáját Kerényi Imre Huszti Péter és Versényi Ida osztályában. Már főiskolásként játszott több budapesti színházban, így a Játékszínben, a Radnóti Színházban, a Vidám Színpadon és az Arizona Színházban. Játszott a Madács Színházban, a Tália Társaságban, a Szolnoki Szigligeti Színházban, a Dunaújvárosi Bartók Színházban, a Játékszínben, a Veszprémi Petőfi Színházban és az Új Színházban. A 2012-2013-as évattól a székesfehérvári Vörös Marti Színház tagja. Felesége Szucsányi Csilla, gyermekei Márton és Rozina. Filmek közül szerepelt a Tüskevár, az Üvegtigris, az Akli Miklós, a Kisváros és a Hány az óra Vekker úr című filmekben. Számos színpadi szerepben is láthattuk. Hangoskönyvben pedig Márai Sándor az Igazi című művét olvasta fel CD-re. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1619-ben Bécsben 62 éves korában hunyt el II. Mátyás magyar király, aki első Mátyás néven német-római császár és cseh király is volt. Igyekezett megszilárdítani birodalma külső és belső helyzetét mind a törökkel, mind pedig a Bethlen Gáborral megkötött békével. A külpolitikai helyzetet a béke meghosszabbításáról a törökkel megkötött 1615. évi bécsi szerződés, valamint a Bethlen Gáborral megkötött nagyszombati béke stabilizálta. Gyermeke nem volt, utódjául unokaöccsét Ferdinándot jelölte meg, és hozzájárult ahhoz, hogy 1617-ben cseh, majd 1618-ban magyar királlyá válasszák. Ferdinánd azonban összejátszott Mátyás öccsével, Miksával, és megfosztották hatalmától. Testben és lélekben megtörve hunyt el, a bécsi kapucinusok kriptájában temették el. 1702-ben hunyt el Tótfalusi Kis Miklós nyomdász, aki 1685-ben Hollandiában újra nyomtatta a Károli Bibliát. 1727-ben hunyt el Sir Isaac Newton, angol fizikus, matematikus és csillagász, a gravitáció és a tömegvonzás felismerője. Felismerte, rendszerezte és leírta a mechanika alaptörvényeit. A modern történelem egyik kiemelkedő tudósa volt ő. 1894-ben hunyt el Kossuth Lajos, szabadságharcos, államfő. Kossuth a nemzeti függetlenségért, a feudális kiváltságok felszámolásáért és a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott 19. századi küzdelem legnagyobb alakja volt. Nevéhez fűződött az iparegylet megalakítása, valamint a gazdasági önállóság előmozdítására az első magyar iparmű kiállítás megszervezése. Kezdeményezője volt a Magyar Kereskedelmi Társaság, a Gyáralapító Társaság és a Védegylet megalakításának. 1848. március 17-től ő volt a gróf Batthyány Lajos vezette első magyar felelős kormány pénzügyminisztere, majd 1848. októberétől a Honvédelmi Bizottmány elnöke. A kormány lemondása után 1848. novemberétől a végrehajtó hatalom a bizottmányra szállt, amely őt választotta elnökévé. Így a szabadságharc alatt döntő befolyást gyakorolt az események menetére. A Habsburg ház 1849-es április 14-i trónfosztása után ő lett Magyarország kormányzója, ideiglenes államfője. 1849. augusztus 11-én Aradon lemondott és Görgeire ruházta a hatalmat, majd az augusztus 13-ai világosi fegyverletétel után emigrációba kényszerült, de élete végéig harcolt a magyar ügyért. 2014-ben hunyt el Szakács Eszter Jászai Mari díjas színésznő. Érsekújváron született, ami ma Szlovákia területén található. Első szerződését a Debreceni Csokonai Színháztól kapta, ahol 3 évadot töltött. Majd a Veszprémi Petőfi, a Szegedi Nemzeti, a Kecskeméti Katona József Színház, a MA Film, a Népszínház, a Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház és a Szegedi Nemzeti Színház következtek szakmai életében. 1989-től szabad foglalkozású színésznő volt. Szerepelt filmen és több tévéjátékban is. 1975-ben Jászai Mari díjjal ismerték el munkáját. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1914-ben kezdődött el az első nemzetközi műkorcsolya bajnokság a Connecticut állambeli New Haven-ben. 1916-ban Albert Einstein közreadta általános relativitás elméletét. 1952-ben Oscar díjat kapott Humphrey Bogart és Vivien Leigh, valamint az Egy amerikai Párizsban című film. 1981-ben kezdődött meg az első budapesti tavaszi fesztivál. És végül, de nem utolsó sorban, ma van a Frankofónia világnapja és a Boldogság világnapja is. Kedves hallgatóink, március 20-ai kalendáriumunkat hallották.
Valahol talán épp most is vár, egyedül egy tó partján vigyázz rá az ég, ráadjam ma még hűs szellőből szűtt köntösét. Indulj el és a szíveddel lát. Keresd őt, bárhol is jársz. Eltűnt réges rég, de ha tudsz szeretni még, jól felé indulsz, és majd szembe jön feléd. Igen, vár még rád, vár egy árva boldogság, egy eltűnt boldogság, aki pont befér hozzád. Igen, vár még rád, vár egy tiszta boldogság, egy édes boldogság, keresd csak tovább. Te legyél, aki újra rátalál. Egyedül tudom, csak erre vár. Ha megtalálhatnád, ébren lennél, mégis álmodnád. Álom szép, megtalálni újra őt. Álom szép, tőle kapni új erőt. Eltűnt réges rég, de te megtalálhatnád, amit megérintenéd, az élet visszatér. Igen, vár még rád, vár egy árva boldogság, egy eltűnt boldogság, aki pont befér hozzád. Igen, vár még rád, vár egy tiszta boldogság, egy édes boldogság, aki pont befér hozzá. Igen, rád és rám már egy meg lett boldogság. Te legyél, aki újra, újra ad. rátalál.